kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatunk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az országvezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Imre király korai halála a válságos helyzetet eredményezett Magyarországon. Az elhunyt király fia 3-4 éves lehetett apja halálakor, és így hatalmi harc bontakozott ki a koronáért. Hiába próbálta az özvegy királyné biztosítani a fia számára a hatalmat, mert a hatalmi harcot végül Imre öccse, András nyerte meg, aki unokaöccse halála után fejére helyezhette a koronát. Az új király új elképzelésekkel látott hozzá az ország kormányzásához. Témánk a kormányzóból lett király. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Mai műsorunkban folytatjuk Imre király uralkodását, ugyanis egy-két aspektusát uralkodásának nem tudtuk megbeszélni a múlt heti műsorunkban, illetve megbeszéljük Imre király fiának, harmadik Lászlónak az uralkodását, valamint elkezdünk beszélni a következő királyról, és pedig második Andrásról, aki harmadik László halála után került Magyarország élére, és elsősorban András király útját követjük végig a hatalomig, beszélünk egy picit a családjáról esetleg. Tulajdonképpen felvezetjük ebben a műsorban második Andrásnak az uralkodását.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Múlt heti műsorunkban, amint az előbb is említettem, Imre királynak az uralkodása került terítékre. Imre király az utolsó uralkodó, aki az Árpád-házi királyok közül úgymond terítékre került, viszont ha visszatekintünk az elmúlt műsorainkra, akkor már elég sok Árpád-házi királyról sikerült beszélni. Beszélgetésünket Szent István királlyal kezdtük. Először is azt beszéltük meg, hogy hogyan került Szent István hatalomra, hogyan tudta érvényesíteni az első szülöttség jogát rokonával, Koppánnyal szembe, illetve beszéltünk arról, hogy milyen körülmények között, mikor koronázták meg István királyt Magyarország első királyává. Ezen kívül István királlyal kapcsolatban beszéltünk államszervező tevékenységéről. Láttuk azt, hogy ő az, aki kiterjeszti fennhatóságát az egész Kárpát-medencére, sikeresen alárendeli magának vannak a különböző törzsi vezetőken, és ezzel párhuzamosan megszervezi a Magyar Királyságot, például közigazgatási szempontból az ország területén vármegyéket hoz létre, amelyeknek az volt a feladatuk, hogy érvényesítsék a királyi hatalmat a Kárpát-medence távoli területein is. Ezen kívül István király volt az, aki megszervezte a keresztény magyar egyházat. Ő az, aki 10 egyházmegyét hoz létre, legalábbis hagyomány szerint 10 egyházmegyét hoz létre a Kárpát-medencébe, és fontos kihangsúlyozni, hogy ezen 10 egyházmegyéből 2 érseki ranggal is rendelkezik. Ezzel biztosította István király a magyar keresztény egyház függetlenségét a német birodalmi egyháztól. István királlyal kapcsolatban ezen kívül beszéltünk törvénykezési tevékenységéről, az ő uralkodása alatt születtek meg az első írott magyar törvények, beszéltünk gazdasági intézkedéseiről, pénzkibocsátásáról, és láthattuk azt, hogy mindenben a tevékenységben elsősorban a német mintát vette alapul. És egyébként István király egyik legfontosabb szövetségese a német-római birodalom volt, amellyel jó viszonyt is ápolt, és felesége is német területről származott. Ugyanakkor nem csak a német-római birodalommal, hanem a kor másik jelentős hatalmával, a bizánci birodalommal is jó kapcsolatot tartott fenn. Tehát elmondhatjuk azt, hogy István király egy békepolitikát folytatott, hiszen a belső átalakításokat nem lehetett volna végrehajtani, anélkül, hogy békébe élt volna a Magyar Királyság a szomszédaival. Egyébként ezt a békepolitikát hangsúlyozza István királynak a házasságpolitikája is, a rokonait, elsősorban lánytestvéreit a környező uralkodókhoz adta férhez. István király uralkodásának talán árnyoldala a trónutódlás kérdésének a megoldása. Tudjuk azt, hogy az egyetlen felnőtt kort megért fia, Imre herceg 1031-ben vadászbalesetben elhunyt, így István király unokaöccsét, Orszeoló Pétert jelölte ki utódjának, de ezt a választást Vazul úgy néz ki, hogy nem volt hajlandó elfogadni, ezért István király meglehetősen kegyetlenül mai szemmel, de a kor szokásai szerint talán humánusan járt el, amikor Vazult megvakítatta, illetve fiait száműzte. Az 1038-ban bekövetkező halála után, első királyunk 1038-ban bekövetkező halála után, előbb Orszeoló Péter, majd Abba Sámuel kerül Magyarország élére, mindketten rövid ideig uralkodnak, és uralkodásuk tulajdonképpen meglehetősen mozgalmas abból a szempontból, hogy összeesküvések, hatalmi harcok, pogánylázadások bontakoznak ki ebben az időszakban. Végül egy pogánylázadás következtében első András kerül Magyarország élére, Vazulnak a középső fia, aki sikeresen stabilizálni tudja a Magyar Királyságnak a helyzetét, és annak ellenére, hogy egy pogánylázadás segítette hatalomra, nagyon sokat tesz a Magyar Keresztény Egyház helyreállítása érdekében, például külföldi papokat hív az országba. Természetesen Andrásnak szembe kellett néznie a német-római birodalommal, amely próbálta érvényesíteni Magyarország fölött azt a hűbéri esküt, amelyet még Péter tett a német császárnak, és első András annak érdekében, hogy sikeresen ellen tudjon állni a németeknek, visszahívja, behívja az országba öccsét, Bélát, akivel megosztozik a hatalmon, és aki számára létrehozza a dukátus intézményét. Béla a dukátusnak a létrehozását, a hercegi címet úgy értelmezte, mintha ő lenne a következő trónörökös. Ezért, amikor András megkoronázza királynak fiát, Salamont, akkor hatalmi harc bontakozik ki András és Béla között, és ennek a hatalmi harcnak az eredményeképpen András életét veszti, és az ország élére Béla került. Béla viszont nem sokáig élvezhette a királyság előnyeit, rövid uralkodás után egy balesetben meghal, így visszatér az ország élére Salamon, Andrásnak a fia, aki kibékül Béla fiaival, és egy ideig közösen irányítják a Magyar Királyságot. Sajnos ez a közös kormányzás rövid ideig tart, körülbelül egy évtizedig, és egy új hatalmi harc bontakozik ki ezúttal Salamon, illetve Géza és László között, és ebből a hatalmi harcból Salamon kerül ki vesztesen, a királyi korona Géza fejére kerül, Salamon pedig az ország csak egy kis részét tudja megtartani saját maga számára. Első Géza korai halála után az ország élére a 11. század másik nagy formátumú magyar királya, első László, vagyis Szent László kerül. Szent László sikeresen stabilizálni tudja hatalmát, megoldja úgymond a Salamon kérdést, nem mondatja unokatestvérét a hatalomról, és annak érdekében, hogy az ország jelentős problémáit orvosolni tudja, szigorú törvényeket adott ki, amelyben elsősorban a lopást, tolvajlást, illetve a kóborlást büntette. László király egy nagyon aktív külpolitikát folytat, beavatkozik az investitúra harcba, amelyben a pápát támogatja. Ez a pápapálti politika uralkodásának utolsó éveiben változik meg, amikor László király kiterjeszti fennhatóságát Horvátországra, tehát ő az első király, aki mondhatni aktív módon hódít, próbálja területekkel gyarapítani a Magyar Királyságot. László király esetében még meg kell említsük az egyház politikáját is, ő az, aki létrehozza az ágrábi püspökséget, ő költözteti át a bihari püspöksége központját Váradra, illetve ő az, aki szentté avattatja István királyt, Imre herceget, Gellért püspököt, ezzel is tisztelegve azon rokona előtt, aki tulajdonképpen a nagyapját vakítatta meg. László király sem tudja megnyugtatóan megoldani a trónutódlásnak a kérdését, hiszen neki nem születnek fiú utódai, ezért unokaöccsei Kálmán, illetve Álmos jöhetett szóba a trónutódlásnál. Úgy néz ki, hogy László király Álmos preferálta, de végül a királyi korona Kálmán fejére kerül. Első Kálmán, vagy ahogy jobban ismerjük, Könyves Kálmán, a 11. század végének, 12. század elejének egyik legjelentősebb magyar királya. A művelt magyar uralkodó nagyon aktív külpolitikát folytat, kiterjeszti a Magyar Királyságnak a fennhatóságát Dalmáciára, illetve belpolitikai szempontból sem elhanyagolható a tevékenysége. Például ő az, aki enyhíti László királynak a nagyon szigorú törvényeit, ezzel is jelezve, hogy azok a problémák, amelyek néhány évtizeddel azelőtt jelentős gondot jelentettek, most már nem a probléma a Magyar Királyságban. Kálmán király uralkodásának talán legnagyobb nehézsége a testvérével Álmossal való kapcsolata volt. Álmos nem tud beletörődni abba, hogy nem ő szerezte meg a királyi hatalmat, és folyamatosan összeesküvéseket sző bátyja ellen, és végül Kálmán király mondjuk úgy megunja ezeket az összeesküvéseket, és úgy próbálja ellehetetleníteni öccsét a királyi tróntól, hogy megvakítatja, de nem csak öccsét, hanem öccsének fiát is ugyanerre a sorsra ítéli. Kálmán király halála után fia második István kerül a hatalomra, aki próbálja folytatni apja a politikáját, meglehetősen sikertelenül, majd második István halála után az Álmosság szerzi meg a hatalmat második Vak Béla király személyébe. Második Béla először is stabilizálja a hatalmi helyzetet az országba, és pedig úgy, hogy gyakorlatilag lemészároltatja az ellenzéket, és ezzel körülbelül 2-3 évtizedre egy belső stabilitást teremt az országban. Vak Bélát a trónon fia második Géza követi, aki próbál folytatni egy aktív politikát, elsősorban aktív külpolitikát, és ezen külpolitika során szembe kerül a reneszánszát élő bizánci birodalommal, amellyel a Magyar Királyság mondhatni egyenlő esélyekkel veszi fel a harcot. Viszont a bizánci birodalommal folytatott küzdelem felszínre hozza a belső feszültségeket is, megjelennek ugyebár az első trónkövetelők, Gézának a testvérei, László és István is megpróbálnak hatalomra jutni elsősorban bizánci segítséggel. Ez végül is az ország megosztásához vezet, és amikor második Géza meghal, akkor fia harmadik István már nagy nehézségekkel tudja csak biztosítani hatalmát. Ellenkirályokkal kell megküzdjön második Lászlóval, illetve harmadik Istvánnal, és második Lászlóval, illetve negyedik Istvánnal, és ezekben a hatalmi harcokban, hát mondhatni a szerencse segíti végül is abban, hogy megőrizze hatalmát. Harmadik Istvánnak sikerül békét kötni a bizánci birodalommal, és ennek a békekötésnek az ára az, hogy öccse Béla a bizánci udvarba kerül. És ez a Béla, aki mondhatni túszként kerül a bizánci birodalomba, majd 1172-ben harmadik István halála után visszatér Magyarországra, és elfoglalja Magyarország trónját harmadik Béla néven. Harmadik Bélában a 12. század egyik legjelentősebb magyar királyát tiszteljük, aki a Bizáncba hozott tapasztalatokat kamatoztatja Magyarországon, ugyanis ő az, aki felismeri az írásbeliségnek a fontosságát az állami ügyek intézésében, és ő az, aki létrehozza a királyi kancelláriát. Ezen kívül láthattuk azt, hogy nagyon komolyan támogatta az írásbeliséget, neki köszönhetően rengeteg magyar klerikus jutott el külföldi egyetemekre, hogy szélesíthessék tudásukat. A harmadik Béla uralkodásával kapcsolatban fontos azt is megjegyezni, hogy az, aki visszaszerzi azokat a területeket, amelyeket a bizánci birodalom megkaparintott néhány évvel azelőtt, illetve ő is próbál aktív módon terjeszkedni, megpróbálja Halicsot elfoglalni, de ez a foglalás végül nem bizonyul hosszú életűnek. Egyházpolitikai szempontból harmadik Béla nevéhez kötjük Szent Lászlónak a szentéavatását, vagy László király szentéavatását, és láthattuk azt, hogy a pápossággal viszonylag jó viszonyt tápolt. Harmadik Béla halála után nagyobbik fia, elsőszülött fia, Imre király kerül a hatalomra, és múlt heti műsorunkból láttuk azt, hogy Imre király jelentős kihívásokkal kellett szembenézzen hatalomra kerülése után, hiszen öccse András az ország megosztására kényszeríti őt, illetve megpróbálja tőle elragadni a királyi koronát, viszont Imre sikeresen megvédi hatalmát, igaz, hogy ehhez egy kis szerencsére is szüksége volt, illetve közben megpróbál egy aktív külpolitikát is folytatni, és megpróbálja a Balkán-félsziget irányába érvényesíteni a magyar érdekeket. Imre király annak érdekében, hogy hatalmának folytonosságát biztosítsa, 1203-ban megkoronázza 3-4 éves fiát királynak, és ekkor már látható, hogy uralkodása nem lesz hosszú életű, valószínűleg ekkor már biztos lehetett a király abba, hogy valamiféle halálos betegségbe szenvedett.
Történész úr, hogyan ért véget Imre király uralkodása? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai kőbe zárt múltunkat.
Ha azt vesszük figyelembe, hogy mindössze 8 évet állt az ország élén Imre király, és alig 30 éves lehetett halálának pillanatában, akkor azt mondhatjuk, hogy Imre király uralkodása váratlanul ért véget. A kortársak számára viszont ez az esemény nem volt váratlan. Már 1204 során egyre világosabbá vált, hogy a király súlyos betegségbe szenved. Maga Imre király is érezte a halál közelettét, hiszen apjához hasonlóan politikai végrendeletet tett. Ennek értelmében úgy rendelkezett, hogy halála után László vegye át a királyi hatalmat. A gyerekkirály védelmét, valamint az ország gondját kormányzóként pedig Andrásra bízta. Mondhatni, rábízta a kecskére a káposztát. A magyar krónikás hagyomány szerint Imre király 1204. november 30-án halt meg. Uralkodására sajnos igaz mindkét tényező, amely jelentős gondot okozott az Árpád-házi királyainknak. A király viszonylag rövid ideig uralkodott, és viszonylag fiatalon halt meg, ezzel gyengítve a királyi hatalom stabilitását. Imre királyt az egri székesegyházban temették el. Imre halálával az országban, hát mondhatni, zűrzavaros állapotok alakultak ki.
Milyen épített örökség köthető Imre uralkodásához?
Ha már épített örökség, akkor beszéljünk Imre király temetkezési helyéről, az egri székesegyházról. Az evangelista Szent Jánosnak szentelt, 1100 körül építeni kezdett és egy évszázada alatt befejezett középkori egri székesegyház háromhajós, három abszisos bazilika volt. Déli oldalához egy államalapításkori rotundából és egy 12. századi hajóból álló Szűz Mária kápolna csatlakozott, északi oldalán pedig a püspöki palotát és a káptalani épületet összekötő kerengő állt. A kerengő közepén épült fel a 12. században a Szent István királynak szentelt kápolna. A katedrális komplexumtól keletre állt a Szent Péter templom, nyugatra pedig a püspökvár négyzetes kőfalakkal övezett épülete. Ehhez kapcsolódott a 11. század elejéről fennmaradt királyi udvarház, amit még a 13. század első felében lebontottak, és feltehetően egy nagyobb palotaépülettel helyettesítettek. Imre király idején 1198 óta az egri egyházmegye élén Katapán püspök állt, aki egykor harmadik Béla, majd egy ideig Imre kancellárjaként emelkedett fel, és szerezte meg a püspökséget. Katapán egri elődjeihez hasonlóan jelentős építtető volt. Ő fejezte be már koragótikus stílusban az egri székesegyház felépítését. Az építkezés utolsó szakaszában a templom főhajójának nyugati fele készült el, féloszlopokkal bővített pillérekre támaszkodó bordás boltozatokkal. Az építkezést valószínűleg Imre király is támogatta. A tatárjárás a püspöki központot nagyrészt elpusztította, a székesegyházat ezt követően a középkor folyamán többször átépítették. 1552-ben a sekrestyében elhelyezett lőpor robbanása lerombolta a régi templom északkeleti részét. Ezt követően már csak az újjáépített déli mellékhajó és az oldalkápolnák szolgáltak templomként, a katedrális romos részében pedig fegyvártárat rendeztek be. A török hódoltság idején a déli oldalkápolnákat lebontották, és a fegyvártárat az egész fennmaradt és újjáépített hozházra kiterjesztették. A török kiűzése után ilyen formában állt a katedrális, amíg 1783-ban Eszterházy Károly vissza nem kapta a várat a katonáságtól, majd azonnal lebontotta a középkori eredetű épületet. A feledésbe merült középkori székesegyház romjaira 1836-ban bukkantak rá, majd 1862-ben kezdték meg feltárását. A késő gotikus szentély területén folytatott ásatások azonban hamar leálltak, és csak a vár újabb katonai birtoklása idején az 1920-30-as években indultak újra. Ekkor tárták fel a székesegyház románkori részeit. 1937-ben bukkantak rá egy körből falazott sírkamrára a főhajó nyugati felébe. A sírkamrát feltárva, a padlója alatt egy faragott kőlapokból összeállított sírt tártak fel, amelyben már nem voltak emberi csontok. A sírkamra betöltéséből márvány padlólapok, középkori faragott kövek, egy mátyás pénz és egy frizaki denár került elő. Az ásatók a sírkamrát 15. századinak ítélték, és így kizárták azonosításának lehetőségét Imre király sírjával. Később az 1960-as évek második felében és az 1970-es évek elején Kozár Károly végzett újabb ásatásokat a románkori székesegyház területén, amelynek ma csak romjai látogathatóak.
Ki követte Imre királyt a trónon?
Imre király halála után Magyarország élére fia, az alig 3-4 éves László került. Koronázására már 1204. augusztusában sor került, még apja uralkodása idején, így Imre halála után már nem volt szükség egy újabb koronázásra. Harmadik László, aki tulajdonképpen második László néven uralkodott, hiszen elődje az ellenkirály második László uralkodását hosszú ideig nem vették figyelembe, Imre király és Konstancia aragóniai hercegnő fia volt. Születésének pontos időpontját nem ismerjük, feltételezések szerint 1200 körül születhetett. Imre kezdettől fogva neki szánta koronát, már 1203-ban engedélyt kért a pápától fia megkoronázására, és 1204. augusztusában végre is hajtották a szertartást. Sőt, politikai végrendeletében is fiát nevezte meg utódjának, így László mondhatni akadály nélkül lett 1204. decemberétől Magyarország királya.
Mit tudunk elmondani harmadik László király uralkodásáról?
Harmadik László uralkodása rögtön baljós előjelekkel indult. Tekintettel arra, hogy a király mindössze 4 évesen került trónra, az ügyeket természetesen anyja és az Imrehez hű előkerők akarták intézni, ám az Imre által kijelölt kormányzó András volt. András úgy ítélte meg, hogy eljött a nagy alkalom, hogy magához ragadja a királyi hatalmat, visszaívta az országba Gertrudot, a körülötte szerveződő párt pedig rögtön aktivizálódott. A két párt közötti összetűzés elkerülhetetlennek látszott. A feszült helyzetben Ince pápa sietett a gyerek László segítségére. Andrást arra figyelmeztette, hogy tartsa be a Lászlónak tett hűség esküjét, és ne engedjen bizonyos gonosz emberek biztatásainak. Magyarország népéhez, az egyháziakhoz és a világiakhoz intézett leveleiben a pápa a király iránti hűség megőrzésére szólított fel, és megtiltotta, hogy László ellen fellépjenek. A szorgos, de távoli pápai érdekvédelem ellenére András és hívei egyre határozottabban léptek fel a hatalom megszerzése érdekében. Például Andrásnak sikerült megkaparintania azt a nagy mennyiségű pénzt, amelyet Imre helyezett el a pirisi monostorba a fia számára, és amelynek a nagyobbik részét a tervezett keresztes hadjárat megszervezésére szánta. A pápának külön kellett emlékeztetnie Andrást, hogy a pénz nem őt illeti meg. Ebben a lehetetlen helyzetben, amikor a tényleges hatalom már András és hívei kezében volt, Konstancia anyakirálynő úgy döntött, hogy fiával, a koronával és az Imrehez hű előkelőkkel elhagyja az országot. Bécsbe menekült, negyedik Lipót oszták herceghez. András ugyan megkísérelte, hogy elzárja előlük a kivezető utat, de ez nem sikerült. András ekkor elszánta magát, hogy döntésre viszi a dolgot, háborúra készült Ausztria ellen, hogy megszerezze a koronát, amely törvényesíthette volna uralmát. Lipót herceg, akinek anyja, harmadik Béla lánytestvére volt, arra készült, hogy felvegye a harcot Andrással, de erre végül mégsem került sor. Ugyanis az alig 5 éves László 1205. május 7-én meghalt. Harmadik László holttestét hazahozták, és Székesfehérvárot temették el.
A kőbezárt múltunk megmaradt perceiben beszéljünk arról, hogy mi történt harmadik László halála után.
Harmadik László halálával elhárult az utolsó akadály András herceg útjából, immár ő lett a királyi hatalom egyetlen várományosa. És mivel közben a korona is hazakerült, ezért 1205. május 29-én János kalocsai érsek megkoronázhatta Andrást Magyarország királyának.
Mit kell tudjunk második András ifjú éveiről?
Második András születésének pontos idejét nem ismerjük. 1177 körül látta a napvilágot, mint harmadik Béla és Satinon Ágnes harmadik gyermeke. Eszerint 3 évvel fiatalabb volt bátyjánál Imrénél. András történelmi szerephez első alkalommal 1188-ba jutott, amikor alig volt túl 10. életévén. Ekkor ugyanis a Magyarországgal határos orosz fejedelemség Halics lakói fellázadtak fejedelmük Vlagyimir ellen. Vlagyimir a világi örömök hajszolása közben gyakran elmulasztotta az ország ügyeiben az előkelők véleményét kikérni. Azok viszont ezt nagyon rossz néven vették, ráadásul a szomszédos orosz fejedelemség Lodoméria uralkodója is biztatta őket. Tehát a halicsiak fellázadtak Vlagyimir ellen, aki feleségével és 2 fiával harmadik Bélához menekült. A magyar király kihasználta az alkalmat és hazat vezetett Halics ellen, és elfoglalta a fejedelemséget. De a magyar király nem ültette vissza a trónra Vlagyimirt, hanem saját kisebbik fiát András tette meg fejedelemnek, a régi uralkodót pedig Magyarországon bebörtönözte. A halicsiak viszont egy orosz fejedelemre vágytak, és nem fogadták el az Andrással Halicsban tartaszkodó magyarok kemény fellépését. Ugyanis a magyar herceg kísérete erőszakoskodott a helyi lakossággal, nem tartották tiszteletbe a helyiek ortodox vallását, templomaikat istállónak használták. Közben Vlagyimir és családja is kiszabadult a magyar fogságból, és lengyel segítséggel visszafoglalta Halicsot, előzve onnan Andrást és kíséretét. A fiatal magyar herceg találkozása hatalommal tehát nem volt szerencsés, alig egy évig tartott. De ez a kudarc nem, hogy elvette volna András kedvét az uralkodástól, mintha nagyobb vágyat ébresztett volna benne a hatalom iránt. Egyébként András a halicsi kudarca után visszatért Magyarországra, és a királyi udvarban élt egészen apja harmadik Béla haláláig.
Szóljunk arról is, hogy hogyan nézett ki András útja a hatalomig.
Apja harmadik Béla 1196-ba bekövetkező halálakor András 20. éve körül járt. Arra nemigen számíthatott, hogy koronát kap, hiszen Béla már élete során megkoronázta idősebbik fiát Imrét. Így Andrásnak meg kellett elégednie mindezzel a pénzzel és birtokokkal, amelyet apja ráhagyott. Ugyanakkor politikai végrendeletében Béla őt jelölte ki, hogy fogadalmát beváltsa és keresztes hadjáratot vezessen a Szentföldre. András azonban gyorsan felélte az atyai örökséget, anélkül, hogy a pénzből bármennyit is fordított volna a keresztes hadjárat szervezésére. Ez már előrevetítette a későbbi király legfontosabb jellemvonásait, András pazarló, költekező ember volt. Mivel hamar pénz nélkül maradt, ezért csak bátyja Imre révén remélhetett jövedelmekhez jutni. És mivel elköltsi gátlásai sem igen voltak, és az őt körülvelő előkelők is határozott fellépésre sarkalták, ezért már 1197-ben fegyverrel támadt bátyja ellen, és Szlavóniában sikerült is győzelmet aratnia Imre fölött. Ez a győzelem ugyan nem volt elég a korona megszerzésére, de kikényszerítette az ország megosztását. Így 1197-1198 fordulóján immár Andrást találjuk abban a horvát dalmát hercegi méltóságban, amelyet Béla király Imrének hozott létre élete utolsó éveiben. A tenger melléken András uralkodói felségjogokat gyakorolt, pénzt veretett, adókat szedett be, és egyházi ügyekben is intézkedett. Sőt, 1198 tavaszán még hódító hadjáratot is indított a tartományával szomszédos Bosznia és Hercegovina ellen. A hatalom ízét megtapasztaló András 1199 elején egyenesen bátyja királyságának megdöntésére törekedett híveivel. Imre azonban felderítette az ellen irányuló összeesküvést, és fegyveresen lépett fel öccse ellen. 1199 közepén a Balaton közelébe vívott csatában András vereséget szenvedett, vagyis nem tudta megszerezni a trónt bátyjától. A pápa közvetítésével azonban a két testvér rövidesen kibékült egymással. András visszakapta a tenger melléki hercegségét, és ígéretet tett egy szentföldi hadjárat lebonyolítására, akárcsak Imre király. Hiába varta azonban ruhájára a herceg a keresztet, a távoli hadjáratra nem vállalkozott. A múlt heti műsorunkban hallhattuk, hogy Imre is hasonlóan cselekedett, ő inkább a közeli Balkánon próbált külpolitikai sikereket elkönyvelni. Bátyjához hasonlóan András is próbált beavatkoznia az európai politika sűrűjében. Schwab Fülöp német király egyik szövetségesével létesített dinasztikus kapcsolatot. András ugyanis ezekben az években feleségül vette Bertold isztriai és krajnai őrgróf lányát Gertrudot. Bertold, aki Dalmácia és Horvátország hercegének is címezte magát, a német uralkodó alattvalója volt. Őrgrófságát Merániának is nevezték, ezért hívták a Gertrudra Magyarországra kerülő németeket merániaiaknak. Ezzel a házassággal András az európai politikában éppen Imre királlyal ellentétes oldalon állt. Míg a király feltétlen pápapárti volt, addig András apósa révén a német uralkodó táborába került. András néhány évig békében élt bátyjával, figyelte Imre király balkáni tevékenységét és a pápa állásfoglalásait. A harmadik Ince fellépése azonban egyáltalán nem kedvezett Andrásnak, hiszen az egyház fő 1203-ban úgy foglalt állást, Magyarországon trónutódlás esetén a korona Imre akkor már élő kisfiát Lászlót illesse, míg ha Andrásnak fia születik, akkor a herceg örökölje. Nyilvánvaló, hogy Andrásra szembeni akciónak szánta Imre király és a pápa azt a lépést, hogy még a magyar király életében királlyá koronázták az alig 3-4 éves Lászlót. Ez már sok volt Andrásnak, 1203-ban újra fellázadt bátyja ellen, de amint a múlt héten már volt szó róla, Varas közelébe ismét alul maradt Imrével szembe. Veresége után Imre András fogolyként Esztergomba vitte, Gertrudot pedig hazaküldte Merániába. András fogsága viszont nem tartott hosszú ideig, alig néhány hónap után a herceg kiszabadult. A szerencse ekkor András mellé szegődött. Ugyanis hamarosan kiderült, hogy Imre király halálosan beteg, és halálos ágyán öccsét bízta meg az ország kormányzásával a fia kiskorúsága idejére, vagyis harmadik László gyámjává tette Andrást. Imre halála után, harmadik László rövid uralkodása idején, András minden erejével a trónra tört. A körülötte kialakult párt, az őt támogató előkelők arra ösztönözték, hogy ragadja meg a főhatalmat. Magának harmadik Ince pápának kellett figyelmeztetni Andrást, hogy ne feledkezzék meg a harmadik Lászlónak tett hűséges kijéről, és a gyerek királlyal szemben ne hallgasson bizonyos gonosz emberek tanácsaira. Ugyanakkor András rögtön visszahívta az országba a feleségét Gertrudot. A harmadik László korai halálával megnyílt végre az út a trón felé András számára, akit 1205. május 29-én királlyá koronáztak.
Mit kell tudjunk második András családjáról?
Második András azon uralkodóink közé tartozik, akit népes családdal áldott meg a sors. Háromszor házasodott, összesen 7 gyermeke született ezekből a házasságokból. Első felesége a merániai Gertrud, vagy más olvasatban Gertrudis volt. Gertrud 1185 körül születhetett a bajorországi Andesben, a kor egyik legbefolyásosabb bajor családjába az Andes család tagjaként. Népes családban született, 2 lány testvére és 4 fiú testvére volt, egyik nővére, a szépségéről híres Ágnes, második Fülöp Ágost francia király felesége lett. Gertrud, aki úgy néz ki, hogy szépségében nem sokkal maradt el nővére mögött, 1203 előtt lett András herceg felesége, 17-18 évesen. Az akkor még hercegi párnak 1203-1204-ben született meg az első gyereke, Mária. András azonban mindenképpen fiúra várt, aki tovább viszi a családjában a főhatalmat. Nem kellett sokáig várakoznia, 1206-ban, miközben András egyik kedvenc szenvedélyének, a vadászatnak hódolt Bakony erdőségében, világra Magyarországra jött másodszülött gyermeke, Béla, a későbbi negyedik Béla király. Béla után még egy lány következett, Erzsébet, majd két fiú, 1208-ban Kálmán, majd 1210 táján András. Így alig egy évtized alatt 7 tagúra duzzadt András király családja. Gertrúd jó anyának bizonyult, halála után fiai, főleg Béla, meleg szavakkal emlékezett róla. Viszont a királyné nem csak az 5 gyereke nevelésére és udvara igazgatására vágyott, aktívan részt vett az ország kormányzásában is, András egyik legfontosabb tanácsadója volt. Minden bizonnyal ez is szerepet játszott az 1213. szeptemberében ellene elkövetett merényletben. Erre a kérdésre, a merénylet körülményeire még visszatérünk. Mint említettem, András és Gertrúd házasságából 5 gyerek született. Kövessük végig röviden ezeknek a királyi sarjaknak az életútját, természetesen Béla kivételével, akiről később műsoraink során bővebben beszélünk. A királyi pár első gyermeke Mária volt, aki 1203-1204 körül születhetett. 1215-ben a Szentföldi hadjáratáról visszatérő András találkozott II. Iván a Szent bolgárcárral, ekkor létesítettek jegyességet a bolgár uralkodó és Mária között. Noha már a házasság megkötését nehezítette, hogy Mária katolikus, Iván pedig ortodox vallású volt, így kellett a tarnovói pátriárka és a római pápa beleegyezése. A pápai beleegyezést végül András Rómába írott levele után kapták meg. Mária hozományaként Belgrádot és Barancsot kapta. A házasságot 1221. januárjában kötötték meg. Mária a cár második felesége lett. Számos gyerekük született, például Ilona, aki II. Lászkálisz Teodor nikaiai császár felesége lett, Tamara hercegnő, Kálmán herceg, aki apját követte a cári trónon, illetve Péter herceg. Mária 1237-ben halt meg, pestis áldozata lett fiával Péter herceg együtt. Velikó Tarnovóban temették el. A királyi pár harmadik gyereke Erzsébet volt, őt Árpádházi Szent Erzsébetként is ismerjük. A magyar hercegnő 1207-ben születhetett. Alig 4 évvel születése után eljegyezték Lajossal, a türingiai Hermann őrgróf fiával. A türingiai követség ekkor magával vitte Erzsébetet német földre. András és Gertrúd nagyon gazdag hozománnyal küldte el lányát Türingiába, pénzzel, kincsekkel és drága textiliákkal látták el a fiatal hercegnőt. Erzsébet Einsbachba, majd Wartburgba került. Az irodalom és zenekedvedő tartománygróf és buzgón vallásos felesége mellett nagyon jó nevelést kapott. Az esküvőt Lajossal 1221-ben tartották Einsbachba. Erzsébet a nála 7 évvel idősebb Lajossal boldog házasságban élt, 3 gyerekük született, Hermann, Zsófia, Gertrúd. Erzsébet korán elkezdte a vezeklő életmódot, gyakran böjtölt, ostorozta magát, vezeklővet is hordott. Éjjelente gyakran virasztott. Első gyermekének születése után menedékhelyet alapított az árva gyerekek részére, szegényeket segített. Második gyereke születése után hálából 28 ágyas kórházat alapított, ahol maga is segített a betegápolásba. 1225-ben, amikor férje II. Frigyes német római császár vazalusaként hadba indult, Erzsébet vette át a tartomány kormányzását. Az éhínségek járványok okozta szenvedéseket, igyekezett orvosolni, kinyitatta Wartburg gabonarak, a szegényeket élelmezte. Maga pedig mértéktartóan élt. Viszont a családtagok aggódva nézték a pazarlását. II. Frigyes megkoronázásakor ígéretet adta a pápának keresztes hadjárat indítására. Ennek beváltása már Erzsébet férjét, Lajost is érintette, mint a császár hűbéresét. Erzsébet maga varta fel a keresztesek jelét a férje ruhájára, viszont ettől kezdve ő maga gyászruhát hordott. Férje 1227-ben a keresztes hadjárat során Pestisben elhunyt. Lajos halála után öccsei igen keményen bántak Erzsébettel. A 20 éves özvegyet megfosztották vagyona kezelésének jogától és férje birtokainak jövedelmétől. A kialakult helyzet miatt Erzsébet elhagyta Wartburgot újszülött gyerekével, majd másnak 2 másik gyerekét is elhozta várból. Fonással tartotta fenn magát, gyerekeit a megmaradt ékszereiből neveltette. Egbert bambergi püspök befogadta és Erzsébetnek az újraházasodást javasolta. Frigyes császár ekkor meg is kérte a kezét, ám Erzsébet nem akart újabb Frigyre lépni. Rövid idejre visszatérhetett Wartburgra, ám végül Marburgba költözött. Assisi Szent Ferenc harmadrendjének tagja lett, ettől kezdve egyszerű szürke köntösbe járt. Bár apja hívta, nem tért vissza Magyarországra, gyerekei neveltetése miatt. Erzsébet 1231-ben halt meg, Marburgban temették el. Sírja mellett számos csodás esemény történt, így 9. Gergely pápa 1235-ben szentté avatta. Marburg is írja fölé, 1236-ban elkezdték építeni a Szent Erzsébet templomot, amelyet 1283-ban fejeztek be. Magyarországon IV. Béla építette tiszteletére az első templomot Kápolnán.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
Mai műsorunkban ugyebár Imre király uralkodásának utolsó mozzanatairól beszéltünk, illetve Imre király egyik épített örökségéről, az Egri székesegyházról, valamint végigkövettük Imre király fiának, a harmadik Lászlónak rövid, körülbelül 5 hónapos uralkodását, valamint elkezdtünk beszélni második András hatalomra kerülésének a körülményeiről, végül is megbeszéltük, hogy hogyan került hatalomra második András, és műsorunk utolsó részében második András családjáról volt szó. Ezt a témát még folytatjuk, hiszen második Andrásnak csak 2 gyerekéről tudtunk beszélni, második, illetve harmadik házasságáról, további gyerekeiről, valamint uralkodásának az eseményeiről fogunk következő műsorunkban értekezni.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmet, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, itt még el kell mondjam, hogy a kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatuk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Köszönet a segítségért Szőcs Rezső igazgatónak, a székelyudvarhelyi Jami pálinka főződe tulajdonosának. Most azonban a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották az ismert frekvenciákon. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes tapot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.